folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
9 óra után 11 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
Hello!
Monfils Berettini.
Hi!
Nálam Monfils.
Nálam Berettini.
Bocsánat, Berettini. Azért. Bocsánat.
Nem,
azt akartam mondani, hogy szerintem Monfils elhoz egy szettet, kettőt nem, négy szettben nyer Berettini, és egy szettet hoz a Monfils. Ezt tudom mondani.
Ez most túl sok konkrétum.
Ne, semmi, nyer a Berettini.
Belenéztél a gömbbe?
A seggömbbe. Felejtettem megkérdezni, melyik gömbbe. Egyből rámondtam, hogy a seggömbbe. Ja. Szóval, igen, ezt tudom adni. Jó?
Jó.
Egy szett Monfils, nem tudom melyik szett.
Uh-huh.
Menjünk a második szett.
Jó.
De nem, az nem jó, hogy megnyeri a Berettini az elsőt, hogy megnyeri a másikat. Oké, mindegy, ne, egy
jó,
szettet
jó,
hozom.
Jó.
És utána Berettini győzelem, na de Berettinivel megyünk rá a döntőre. Na de azt majd akkor odaélünk.
Jó.
Jó?
Győzelem 1.89.
Mennyi?
1.89.
Hát attól függ, hol teszed meg egyébként, de nagyjából igen. Ha megtippeled, hogy Berettini nyer egy szettet, hogy igen, Berettini nyer egy szettet, vagy Monfils nyer egy szettet.
Monfils.
1.89-et. Haver
csótán.
Majd egy duplázás, Jani.
Haver. Hát akkor tessék megtenni.
Most már hozott nekem kettőt.
Még egyszer?
Hozott egy kis pénzt, Monfils?
Várj, megigazítom fogom. Hogy igen, Monfils most már kettőt hozott nekem.
Jó.
Én bízom benne, nagyon.
Oké. Okay. Na, ezt tudom neked.
Tudod, melyik a srác?
Jó?
Feri. Az ügyes.
Az a fiú.
Tudom, de nem meritek kimondani, vagy csak én mondjam, nem meritek elmondani? Nem csak én merem kimondani. Én nem vagyok ennyire PC, meg politikailag korrekt. Én már ezért lefeküdtetek ennek az egész PC örületet. Nem meritek kimondani, amit én még kimerek
én
mondani.
Én már sem merem kimondani, hogy Uncle Benz.
Hát ne is
nem
mondj
is szabad.
Rasszista vagy. Na gyerekek, így az utolsó órában egy kis külpolitikai kitekintéssel foglalkoznánk még, ha megengeditek, drága hallgató barátaink.
Szóval parancsolj, kérlek.
Mert ugye itt érdekes dolgok történnek. Ukrajna, Oroszország, én nem tudom, olvastok-e külpolitikát, kérdezem ezt a hallgatóktól is, de hogy azért ez nagyon közel van, és nagyon mozgulódik Putyin elvtárs, ugye?
Bajtás, kartás,
a nagy megmentőnk Putyin, cárunk, elvtárs barátunk,
már milyen elfűbarátunk, semmilyen. Szempontjából vagy.
És a gyerekek, ez már nagyon közel van, ugyanakkor baromi érdekes, hogy mindenki egyre tovább húzza, egyre emeli a tétet, egyre jobban rálicitál a másikra, hogy mi legyen Ukrajnával. Európa igen, szankciókat emleget, Oroszország mozgósít és hadgyakorlatot indít el, mindenki rosszul járna, Oroszország közben biztonsági garanciákat kér, ezt a nyugat nem akarja betartani, közben olyan Putyin olyat kér, amit nem lehet betartani, szóval, hogy mintha egy háborús okot keresne, hogy lerohanja Ukrajnát. Úgy, hogy gyerekek, azért ez már nagyon-nagyon közel van. Ez egy nagyon izgalmas
van, természetesen
külpolitikai helyzet. Egyébként Ukrajnában most is háború van, ezt hajlamosak vagyunk igen, elfelejteni. Tehát azért ott orosz szakadárok azért gyúrják az ukránokat sajnos. De most úgy néz ki, hogy Putyin szépen lassan mozgósítva az orosz haderőt, lehet, hogy átlépi a vörös vonalat, és lerohanja Ukrajnát. És ez nagyon érdekes, nagyon szomorú, de ugyanakkor megtörténhető helyzet. Közben amerikai diplomatákat már visszahívnak, a németek fegyvert küldenek Ukrajnába.
Nagy-Britannia is visszarendelte a saját diplomatáit.
Igen.
Egyelőre
igen.
Magyarország nem, hát ugye több szempontból is érdekes ez a történet, tehát elsősorban azért, mert egy szomszédos államról van szó, ahol egy komoly lélekszámú magyar kisebbség is van, akiket egyébként nem lehet ebből a dologból kivonni, mert őket ugyanúgy valószínűleg be fogják vonultatni, ugyanúgy eddig is ugye az említett harcok miatt ezért továbbra is, hát, akkor is már érintettek voltak. Egyrészt ez, másrészt meg mindenféle, ugye Magyarország NATO tagállam, tehát kezdjük ott.
Így
viszont
van.
A viszonyunk Oroszországgal, illetve mondjuk államfői szinten is, azért egy szorosabb annál, mint amit mondjuk így a többi NATO tagállam el tudna mondani.
Baráti, igen, mondd ki, baráti.
Igen. Ismerve az amerikaiakat, ismerve a nyugatot, ismerve az uniót, ha Ukrajna nem uniós tagállam, nem NATO tagállam, ők a fülükbotját nem fogják mozgatni. Így küldenek van. Nyilván segélyt meg fegyvert, hogy eljátsszák, hogy nekünk fontos Ukrajna.
Folyamatosan küldik.
De azt gondolom, hogy a jelenlegi külpolitikai helyzetben egyébként baromi érdekes módon Putyin most úgy tudná lerohanni Ukrajnát, hogy valójában senki nem csinálna nagyon semmit annélkül, hogy a NATO egy kicsit így vonogatná a szemöldökét, de ott van Biden, ugye? Alszik. nem túlságosan erős. Igen. Ott vannak a németek. A németek éppen az összeomlás szélén vannak belpolitikailag. Ott van Boris Johnson, aki most elengedte a Covidot, mert nagyon inog a széke. Ott vannak a franciák, akiknél most megint valami választás van, nem tudnak ezzel foglalkozni. Tehát Putyin,
aki valami ügyesen... megerősítették.
Hát igen, igen, meg egy kicsit hadgyakorlatozik a NATO. Tudják fingatni az oroszokat, hogy akkor majd most levesszük őket a nemzetközi bankrendszerről, és akkor összeomlik az orosz külgazdaság. Ugye ez egy érdekes dolog. Tehát vannak szankciók, amiket be tudunk vetni. Az oroszok meg azt mondják, hogy jó, semmi baj, akkor szórakoztok velünk, akkor meg megfagytok.
Igen.
Tehát
igen.
Ez egy nagyon izgalmas helyzet, hogy meddig ugrál az Unió úgy, hogy ebből ő is rosszul jöhet ki, az oroszok is rosszul jöhetnek ki, mi is rosszul jöhetünk ki. Senki nem nyer azzal most, hogy Putyin keménykedik, de talán Putyin megerősíti Oroszországot úgy, hogy hatalma alá vonja Ukrajnát.
De az orosz gazdaság viszont nem annyira örülne ennek a lépésnek, mert ezt tudjuk nagyon jól, hogy már volt például, akár mondjuk a Gazprom részéről, meg a gáz kitermelők részéről is, a Putyin irányában már voltak negatív visszajelzések, hogy ez nekik nem jó. Tehát, hogyha ők nem tudják eladni a gázt, az semmiképpen nem jó ezeknek a vállalatoknak.
De olyan nincs, hogy nem tudsz eladni valamit, amire óriási piaci igény van.
Igen, csak érted? Hogy jutatod akkor, el Európába.
Itt akkor nem tudod eladni, ha Putyin beleszáll ebbe a sztoriba. Egészen addig te el tudod adni, mert hiánygazdaság van belőle.
Mi megfogyunk, ők meg nem keresnek.
Igen, az Unió meg azért fog beleszállni, nem Ukrajna miatt, vagy a NATO, nem Ukrajna miatt, Ukrajna ebben nekik nem érdekes, hanem az Oroszország elleni.
Hosszú távon érdekes, mert ugye a NATO-nak az lenne elviekben a célja, és Ukrajna is ezt szeretné, hogyha NATO tagországá válna, Ukrajna viszont Putyinnak meg kell egy ütköző állam, nem szeretné, ugye ez az egyik feltétele. Ez az egyik feltétel annak, hogy egyrészt az amerikai csapatok, akik mondjuk így az Oroszország vagy az orosz határ közelében vannak, azok tűnjenek el, és Ukrajnát pedig soha ne vegyék fel a NATO-ba. Ilyeneket kér az
igen, hát azt mondja ugye Oroszország, hogy fagyasszák be a NATO keleti bővítését, vagyis ne terjeszkedjen tovább a NATO. Nagyjából az ukrán hadsereg ismeri az orosz hadsereg állapotát, és az ukrán hadsereg állapotát másfél óráig tudna ellenállni. Nyilván egy komoly orosz hadműveletnek, hát itt most nem arról beszélünk, ott már x éve háború van most is, csak keveset hallunk róla, de az a 100-200 ezer, nem tudom hány százer orosz katona megindul, ami most a határon már mozog, 100 000 orosz katona mozgolódik az orosz oldalon, ha azok megindulnak Ukrajnának és az ő haderejüknek és modernitás és egész anyagi ráfordításunknak valójában semmiféle, hát hogy is mondjam, realitása nincs annak, hogy komoly ellenállást tudjanak tanúsítani, tehát az oroszok pikpak le tudnák rohanni, nyilván emberáldozatok által, Ukrajnát úgy, hogy közben a nyugat nem tudna nagyon mit csinálni, ez is egy érdekes dolog, és közben már ugye ott van Belarus állama, már teljesen orosz fennhatóság alatt, ugye,
hát kezdjük talán a Krimmel.
Nyilván indult a Krimmel a történet, gazdasági szankciókkal tudják zsarolni az oroszokat. Na de most jó, oké, most ez ére valamit. És ezért ez itt van a szomszédban, hozzák el a diplomatákat. Minden ország szólt, hogy tessék elindulni hazafelé, mert közeleg a háború. De ez most nagyon meleg ez a helyzet.
És
nagyon
egy államfői találkozó egyébként, azt se felejtsük el, Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között február elején, amit még
ha
nem mondtak.
Ha háború lenne, akkor nekünk NATO tagállamként egyébként nem biztos, hogy katonai segítséget kellene nyújtani, de ha te NATO tagállam vagy, és a NATO mondjuk beleszólna, akkor téged megkérnének, hogy orvosi eszközöket szállítsál, élelmet szállítsál, tehát arra nem kényszeríthetnek, mivel nem NATO tagállam, hogy te szóljál bele, azt kérheti tőled a NATO, hogy akkor te segítsél, mit tudom én, segélyszállítmánnyal, nem tudom, orvosi eszközökkel, vigyél, szállítsál Ukrajnába, és segítsd a sebesülteket, ezt kérhetik tőled. Katonai beavatkozás nyilván nem várhat el tőlünk a NATO.
De például ugrodeszkának használhatják olyan értelemben az országot, hogy mondjuk a magyar-ukrán határra felvonultathassanak NATO erőket.
Légterünket, katonai
beavatkozást. Na ez egy érdekes dolog, hogy akkor viszont állást kell foglalnod ebben az ügyben, mint Magyarország, ugye? Tehát, hogy azért ez egy nagyon nagy lavírozás. Mindenesetre gyerekek, háború azért hozzánk ilyen közel, nem tudom, hogy mikor volt. Az oroszok voltak már hozzánk közel, kicsit itt is ragadtak. Igen, azt tudjuk, milyen az orosz segítség.
Lehet, hogy kicsit jobban is, mint gondoljuk.
Igen. Tehát erről azért, hogy a szüleinknek, mert szüleink van fogalma, tudnak hogy milyen az, amikor megérkeznek az orosz tankok, aztán itt maradnak 40-50 évig. Tehát erről azért itt tudnak annak mesélni, meg más meséltek is sokat. De azért ez egy nagyon érdekes és izgalmas és szomorú, de ugyanakkor felfokozott külpolitikai helyzet, hogy az oroszok most mit csinálnak a következő egy-két hónapban Ukrajnában. Már minden titkos szolgálat jelzi, hogy bármelyik pillanatban megindulhat a támadás. Nagyon, nagyon kemény.
És úgyhogy a kárpátaljai magyarság
is harcolhat az ukrán fronton, igen, elviszik a magyarokat, a kárpátaljai magyarokat harcolni egy teljesen esélytelen ukrán hadseregbe az oroszok ellen, akik aztán ott nyilván mindenkin átgyalogolnak, fizikai anyagi mindenféle erőfölényben vannak természetesen.
És ha háború van, akkor van menekült áradat is, stb.
Ami viszont felénk indul el? Tehát ugye ez egy nagyon jó kérdés, azok felénk indulnak el, ugye, hogy akkor mit tudunk csinálni. Szóval, hogy ez egy nagyon kemény helyzet, mindjárt kérünk még egy kis segítséget. Rácz András, egyetemi docens, Oroszország szakértő, itt van velünk. Hello András, jó reggel, ciao.
Jó reggel, sziasztok.
Jó reggel.
Hello.
Szia. Te most hány Oroszország szakértőként, ismerve Putyint, az ő gondolkodását, az elmúlt 10-20 évét, hány százalékát fogadná, vagy mit mondaná, hogy hány százalék esélye, hogy lerohanja Ukrajnát?
50-nél több.
50-nél több.
Ugye ez a háború, ez 8. éve folyik, Oroszország számára a történet leginkább Ukrajnáról szól. Tehát itt a nyugodtan is zajlik mindenféle alkudozás, de ez leginkább elterelés. Tehát amit Oroszország el akar érni Ukrajna kapcsán, hogy Ukrajna ne közeledjen az EU-hoz, ne közeledjen a NATO-hoz, ne legyenek az országban nyugati kiképzők és nyugati fegyverek. A probléma az, hogy az ukránok ezt másképp gondolják, amihez teljesen jóuk van.
Ami viszont azt mondja, hogy akkor nem tudom máshogy megakadályozni, csak úgy, hogy lerohanom az országot.
Hát nem az ország teljes lerohanása készülődik, ha lesz valami. Tehát amit az eddigi orosz erő összevonásokból lehet látni, nem készülnek nagy ukrán területek megszállására. Ugye most nagyjából olyan 170 ezer katonáik van összevonva, ehhez ha nagyon ráfeszülnek, még további 50-100 ezeret hozzá tudnak tenni, de azért Ukrajna egy 40 milliós ország. Irdatlan területű 40 milliós ország. Nem látszik az sem, hogy az oroszok olyan erőket mozgósítanának, amik megszálló feladatokra alkalmasak. Harcoló alakulatok sorakoznak fel az ukrán határ mentén, igen, de megszálló alakulatok, rendőri erők, paramilitáris egységek, ilyesmik, ezek egyelőre nem mozognak. Tehát nem Ukrajna teljes egészének lerohanása a cél, inkább azt tűnik valószínűnek, hogy valahol a határ közelében akarnak egy nagy vereséget mérni az ukrán hadseregre, és akkor ennek aztán a politikai következményét igyekeznek kihasználni.
Tehát ezzel tulajdonképpen a nyugattól akarnak bizonyos engedményeket kérni, vagy a NATO-tól, vagy az Uniótól. De hát azért az Uniónak is vannak eszközei, nem? Hogy hogyan...
Ez nem engedmények kérése, ez nagyon durva ultimátum és fegyveres erőszak. Tehát a kérés azért az egy más műfaj. Alapvetően azt akarják elérni, hogy a nyugat ígérje meg, hogy semmiféle együttműködés nem lesz Ukrajnával biztonsági területen, de ez megint csak nem Oroszország döntése. Tehát ez az ukránok döntés, hogy akarnak-e velünk együttműködni, meg a mi döntésünk, hogy akarunk az ukránokkal együttműködni. Ebbe Oroszországnak beleszólni a pláne fegyveres erővel, ez egészen abszurd.
Meg részben ugye ez már sérült is, mert hogy a nyugat támogatja fegyverekkel, katonai tanácsadókkal az ukrán haderőt.
Érkeztek szállítmányok Ukrajnába, igen.
Az elképzelhető, hogy mondjuk adott esetben NATO csapatok is megjelenjenek Ukrajnában, vagy pedig ezt pont a NATO el szeretné kerülni?
NATO harcoló erők nem lesznek Ukrajnában, tehát hogyha elkezdődik egy eszkaláció, tehát kiéleződik a konfliktus, akkor harcolni az ukránoknak kell. Nem fognak NATO csapatok a frontra menni, ez teljesen kizárt. És ez Magyarország szempontjából is azért egy alapvető jó hír, a harcot alapvetően az ukrán hadsereggel kell majd megvívnia.
Tehát katonai tanácsadók, vagy esetleg, illetve és kiképzők megjelenhetnek, de
harcoló csapatok. De NATO haderők nem. De azért más...
Tehát nem megyünk háborúba Ukrajnáért, nem lesz ilyen.
Na de más fegyver azért van az Unió kezébe, tehát azt mondják, hogy például levághatják Oroszországot ugye a nemzetközi bank üzenetküldő rendszerről, ami azt jelenti, hogy az orosz külkereskedelem az akár össze is omolhat. Tehát azért komolyan vissza tud vágni az Unió, nyilván nem fegyverrel. Ettől nem tarthat Putyin?
Pontosan így van. Ezt az oroszok úgy tűnik, hogy bekalkulálják, de azért egy valamit fontos leszögezni. Rosszul néz ki a helyzet, de azért még nincs garancia arra, hogy tényleg háború lesz. Tehát ezért is van folyamatosan szükség tárgyalásokra, hogy hát ha a legvégén valahogy el lehet kerülni. Ha nagy háború lesz, akkor hogy durvább szankciók jönnek Oroszország ellen, mint eddig bármi. Azt gondolom, hogy nagyon helyesen egyébként.
Sújthatná Oroszország egyébként szankciókkal az Uniót úgy, hogy ugye nagyjából azt mondják, hogy megközelítőleg 25-30%-át adja az Európai Unió energiaellátásának Oroszország. Hogy azt mondja, hogy köszi, nem adok többet? Tehát ő is vissza tud vágni a szankciókra egy másik szankcióval felénk.
Hát mondjuk a gázkereskedelemben pont nem annyira, mert ott ugye hosszú távú szerződések garantálják a gázszállításokat, amiknek kölcsönös garanciája van. Tehát ha nem veszed át a leszerződött gázt, büntetést kell fizetned, ugye ez az uniós oldal, ha te nem szállítod le a leszerződött gázt, akkor is büntetést kell fizetned, ez az orosz oldal. Oroszország el akarja adni a gázát is, meg az olaját is, ebből él az orosz költségvetés. Tehát egy ilyen típusú visszavágás az Oroszországnak nagyon fájna, én nem gondolom, hogy energia szállítások felfüggesztésére sor kerülne. Annál is inkább egyébként, mert az olajat még elég jól lehet tárolni, berakott hordókba, tartálykocsiba, bármibe, a gáz nem nagyon. Uh-huh. Tehát nem nagyon működik, hogy 200 milliárd köbmétert szállít az évente Európába, és ezt a hirtelen nem szállított le, és valahol tenned kell ezt a 200 milliárd köbmétert.
És ezt nem veheti meg más? Tehát keletre például nem mehet Kína felé?
Nincs annyi cső.
Ja, hogy arra nincs
annyi cső.
Tehát a gázt igazából az oroszok a mai napig alapvetően csövön szállítják. Nincs olyan csőkapacitás Kína felé, hogy az európai gázexportjukat teljesen át tudnak fordítani. Jó hosszú ideig fog mi még orosz gázt venni, és jó hosszú ideig fogják mondjuk eladni az orosz gázt.
Na de közben azért a NATO is húzgálja a Putyin bajszát, mert közben a NATO országok ugye elkezdtek fegyverkezni, és katonát, hadianyagot telepítenek NATO tagországokba, tehát azért jelzi a NATO, hogy azért nem fogjuk hagyni Ukrajnát, még ha mondjuk fegyveresen nem is lépünk.
Az, hogy a NATO csapat erősítéseket vezényel a kelet-európai NATO tagállamokba, ez alapvetően nem Ukrajna megvédéséről, szóval nem a NATO megvédéséről. Tehát egy súlyosabb eszkaláció esetén nem lehetünk benne biztosak, hogy az oroszok nem próbálkoznak meg valami mással is. És egyébként a NATO csapatmozgásoknak van egy olyan dimenziója is, hogy bár harcolni nem fog a NATO az ukránokért, mondjuk hírszerzési és felderítési információkkal lehet őket segíteni, többek között ilyen NATO képességek is települnek most Kelet-Európába.
Minket valamilyen szinten ez belesodorhat bármiben? Tehát, hogy kérheti tőlünk a NATO, akár ha ők mondjuk lépnek, hogy mi is lépjünk, vagy azt mondják, hogy nem tudom, egészségügyi szállítmánnyal,
légtérhasználattal,
élelemmel segítsük mondjuk az ukránokat.
Várj, a NATO önkéntesen működik, ez nem a Varsói szerződés. Tehát olyan nincs, hogy a NATO azt mondja Magyarországnak, hogy figyelj, Budapest, csináld ezt, négy ezt. Tehát a NATO önkéntes felajánlások alapján működik. Ha a magyar kormány úgy dönt, hogy segít Ukrajnának, akkor ez a magyar kormány döntése. Számos NATO ország kormánya döntött már így, Észtország, Nagy-Britannia, egy csomó másik ország. Ha úgy döntünk, hogy segítünk Ukrajnának, ezt azért fogjuk megtenni, mert ez a saját döntésünk.
Most is segítünk a sebesült ukránokat ellátni egyébként, tehát ez az ellátás, ez most is igen, kaptak segítséget, igen.
Égési sérülteket látunk, tehát többek között Magyarországnak nagyon jó kapacitása van, ilyen nagyon súlyosan megégett emberek gyógyítására. Ez gyakorlatilag a háború közelkezdete óta megy. Nagy nyilvánosságot nem kap, tehát nincs, ez nem címoldalas hír, de azoknak az összeégett szerencsétleneknek ez az életet jelenti, ez egy régóta húzódó és nagyon jó projekt.
De mondhatjuk azt a NATO-nak, ha mondjuk Amerika fegyvereket akar telepíteni Magyarországra, katonát, haditechnikai eszközök, akkor mondhatjuk, hogy köszönjük, nem kérjük, vagy jobban vagyunk az oroszokkal, ezért fű alatt engedjük, de szólunk nekik, hogy kevesebb gyerekek, keveset, mert akkor meg
akkor Putyin elvtárs meg
nagyon mérges lesz ránk, hogy mi engedjük, hogy a NATO ide telepítsen dolgokat.
Ugye, hogyha ennyire kiélezett helyzetre kerülne a sor, akkor Magyarország külügyi biztonságpolitikát elsősorban NATO tagság határozza meg. Tehát ha itt ténylegesen valós veszély lenne egy NATO-orosz háborúnak, akkor nagyon furcsa lenne az, hogyha Budapest nemet mondan arra, hogy NATO csapatok jönnének ide, hiszen ezek a NATO csapatok a saját biztonságunkat is garantálják. Tényleg most is vannak NATO erők az országban.
Persze, csak azt fokozhatják, mondjuk dönthetnek úgy, hogy még több katonát.
Igen, de nem nélkülünk. Tehát ha egy ilyen kérés érkezik Washingtonból, akkor a magyar kormánynak itt van egy döntési joga. A NATO így működik, tényleg önkéntes alapul, ez nem a Varsói szerződés, hogy Moszkva megmondja, hogy mi legyen.
Komolyan mondom, hogy Árpád apánk nem tudott egy kicsit jobban körbenézni, és pont ide a kelet és a nyugat határába tudott letelepedni egy ilyen ütköző zónába. Nem, hogy egy kicsit nem tudott volna még nyugatabbra menni, vagy akkor jobban keletre, de hogy pont középen állt meg, fejünk fölött ezek ölik egymást 100-200, nem tudom hány év, és itt állunk, ez egy kicsi 93.000 négyzetkilométer, és így címjük a torokra veszünk mindent, balról is, jobbról, nyugat vagy pont fordítva.
Az osztrákok meg zabálják a gőzgomot, azt sielgetnek össze-vissza.
Jó, azért tegyünk hozzá, hogy a NATO az az emberi történelem legerősebb katonai szövetsége. Tehát most kivételesen a jó oldalon állunk.
Hát volt egy-két világháború, rossz oldalon álltunk, úgyhogy nem baj.
Hát nem sikerült.
Nem baj, hogy most jó oldalon állunk. Igen, de hát azért közben tudjuk, hogy Oroszországgal meg van egy erős gazdasági összefonódás, együttműködés, hát azért arra piacra is szükség van, szóval azért nekünk azt is szem előtt kell tartani a keleti piacot, azért jó hülye helyzetben vagyunk megint.
Igen, de az ország léte mondjuk eltérően a világháborús múlttól itt most nincs veszélyben. A NATO tényleg sokkal-sokkal erősebb, mint Oroszország. Moszkva nem fog felvállalni egy konfliktus NATO-val szemben.
Tudsz független maradni egy ilyen helyzetben? Mondjuk Magyarországként? Tudod azt mondani, hogy én nem szállok bele a buliba? Egyik oldalon se?
Elméletileg tudod, persze.
Elméletileg tudsz.
Gyakorlatilag viszont van egy piros telefon, ahonnan.
Megérkezik egy Putyin elvtárs hívása, a másik oldalon meg a NATO hívás. Azt gondold el, elmegy egyszer.
Van egy whisky egyes, meg egy vodka egyes vonal. Mind a kettő megszólalhat.
Figyelj, András, egy percre visszahívnánk még hírek után, csak hogy ezt rendbe tegyük. Jó, ez fontos. Csak hírekre kell mennünk. Hívunk, köszi. Jövünk, mindjárt folytatjuk egy rövidre. Itt vagyunk a hírek után rögtön. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-10 lesz pontosan 5 perc. És egy baromi érdekes külpolitikai helyzettel foglalkozunk, ami már szinte belpolitika is egyben. Tehát itt már nincs külön külpolitika, belpolitika, ugye az orosz-ukrán csapatmozgósítás, háború a küszöbön, NATO, az oroszok ellen, az oroszok a NATO ellen, Ukrajna ellen, kinek milyen érdeke lehet, ki fogja a háborúba sodorni Ukrajnát, egyáltalán lesz-e háború, erről beszélgettünk egy Oroszország szakértővel, egyetemi docensen Rácz Andrással. Én azt gondolom, hogy kicsit minden, tehát nincs, hogy is mondjam, csak nincs egyoldalú állásfoglalás, hogy nem csak a Putyin tehet mindenről, meg nem csak az amerikaiak tehetnek mindenről, itt mindenki mindig cibálja a másik bajszát egy kicsit. De ugye azért ez egy jogos felvetés, hogy mit szólna Amerika, ha mondjuk az oroszok Kubába telepítenének rakétákat. Ugye volt már azért egy kubai válság. Tehát ugye az oroszok nem akarják, hogy Ukrajnába telepítsenek az amerikaiak rakétát. Érthetően mozgolódnak, hogy ez ne történjen meg. Miért az amerikaiak örülnének, ha egyébként mondjuk az oroszok Kubába telepítenének rakétákat? Tehát, hogy mind a két félnek azért lehet igaza, mindjárt András megkérdezzük erről, hogy mit gondol, de hogy kicsit Putyin is érthető, hogy ne mozgolódjatok már itt a határnál, érted? Ennek én nem örülök.
Igen,
nem?
Azt nem felejtsük el, hogy az akkori, tehát Szovjetunió és Kuba között egy nagyon szoros gazdasági politikai kapcsolat volt most meg, ugye Oroszország és Ukrajna között, nem hogy szoros gazdasági, még így csak-csak, de hát itt szembenállásról beszélünk ebben az esetben, és akkor Ukrajnának pedig a saját szuverén magánügye, joga az, hogy melyik katonai doktrinához tartozik, vagy melyik gazdasági csoportosuláshoz.
Amit András zsámodott, hogy miért nem csatlakozhatna a NATO-hoz vagy Unióhoz.
Azt, hogy melyik csapathoz állnak, igen, és melyikhez nem. Hiába tetszik, vagy nem tetszik ez a Putyinnak.
Ebben is van igazság. Itt van velünk Rácz András, Oroszország szakértő, egyetemi docens. Hello András, jó reggelt!
Sziasztok újra!
Jó reggelt, na újra folytatjuk még ezt egy kis külpolitikai elemzést, ez nagyon izgalmas. Egyébként Ukrajnában mennyire van orosz ellenes hangulat? Vagy ők hogy látják az orosz megszállást? Nyilván egy kicsit most hazaszól a kérdés, ezt nem biztos, hogy tudod. De ők nagyon orosz ellenesek, az ukránok?
Nem orosz ellenesek, hanem Putyin ellenesek. Tehát Ukrajna egy több nemzetiségű államban, 11 millió orosz ajkú lakos. Tehát az orosz ellenesség, hogy utálunk mindent, ami orosz, ez kulturálisan is értelmezhetetlen. Persze, van egy pár töredék százaléknyi nacionalista, ezek elég sokszor szerepelnek a hírekben, mert tényleg radikálisok, de borzasztó kevesen vannak, tehát a parlamentbe se jutnak be, tehát hogy igazából marginális. Nem orosz ellenesség van így abóvú, hanem Putyin ellenesség, no, az viszont erős. Ugye volt egy felmérés, ami azt nézték, hogy az ukrán lakosság mit tenne egy orosz támadás esetén, és az jött ki, hogy a lakosság egyharmada az konkrétan menne és harcolna. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon magas arány.
Hát az 10 millió ember. Fordítsuk már meg annyira a kérdés, hogy és az oroszok mit szólnak ehhez a vélhetőleg beavatkozáshoz?
Ugye a Oroszországon belül nem nagyon lehet objektív közvéleménykutatási adatokhoz hozzáférni, a legtöbb
központot jaj, de szépen mondasz.
Egy forrásunk van azért, a Levoda központ az még működik. A Levoda adataiból az látszik, hogy az orosz lakosság alapvetően belefáradt az ukrajnai konfliktusba. Tényleg egy 8 éve tart, ez hosszabb, mint a második világháború. De a mostani feszültségek kapcsán az orosz lakosság több mint fele azt gondolja, hogy a feszültségekről, hangozzék ez bármilyen hülyén, de Ukrajna tehet.
Működik?
Az orosz médiakörnyezetet itthonról nem lehet megérteni. Tehát, hogy olyan elképesztően erős a propaganda, és annyira nincs alternatíva, hogy az átlag Ivan Ivanovics hát honnan tudna? Tehát, hogy tényleg, ha minden csatornán azt kapja, az ukránok tehetnek mindenről, mi más gondolna?
Ezzel akartam kérdezni, még létezik független közvéleménykutató cég Amerikában, vagy elvonulva Szibériába, elbújva Szibériából valahol kutatnak még úgy, hogy nem tudják beazonosítani a forrást. Tehát ez hogy létezhet?
A legtöbb ilyet bezárták.
Tessék?
A legtöbb ilyet bezárták, vagy átvették fel ott az uralmat. Mondom, a Levada központ az, még létezik, azok a legjobb források, levada.ru egyébként, ha valaki érdekel. Sok minden megvan angolul is.
Hát Vlagyivosztokban még most viszik ki a legutóbbi Pravdákat.
De ennyire azért nem vészes. De a propaganda ott alapvetően a televíziós csatornákon keresztül, mert az orosz lakosság legnagyobb része mai napig tévéből tájékozódik.
Volt bármi olyan egyesség, amikor a NATO létrejött, megszületett, megalapították, ugye, talán jól emlékszem, a második világháború után, ugye? A NATO akkor
49-ben
így van, tehát 4 évvel a második világháború után. Hogy az oroszokat békén hagyjuk, nem közelítjük meg a határt, nem telepítünk fegyvereket. Tehát van valamilyen kimondott vagy kimondatlan megállapítás, amit mondjuk most a NATO készül megszegni Ukrajna felvételével, vagy telepítését fegyverekkel?
Na most a legfontosabb az, hogy a NATO-nak semmiféle olyan szándéka nincs, hogy támadó fegyvereket telepíteni Ukrajnába. Ez egy mítosz. Amikor az oroszok arról beszélnek, hogy a NATO rakétákat telepíteni Ukrajnába. Nem, a NATO nem telepít rakétákat Ukrajnába, eleve fölösleges, kettő. Tehát a modern fegyvereknél ez tényleg néhány másodperces különbséget jelent, hogy Ukrajnában van a rakéta, vagy valahol Közép-Európában. Tényleg nincs ilyen szándék, és egyébként azért Ukrajnában a korrupció az egy igen-igen súlyos probléma. Önveszélyes is lenne nagyon modern fegyvereket telepíteni Ukrajnába, mert hát lehet, hogy lábak ér. Tehát, hogy nem, nincs arról szó, hogy a NATO rakétákat telepítene Ukrajnába.
De akkor mi a baj a Putyinnak? Tehát akkor az Ukrajna unióba való felvétel? Tehát miért mozgósítja ő a haderőt? Ha NATO kimondta, hogy nem akarok fegyvereket telepíteni Ukrajnába, a Putyinnak akkor mi a baja? Vagy miért haragos? Miért készül támadni?
Oroszország megszállta Ukrajna két részét, ugye a Krímet, illetőleg Kelet-Ukrajnát. Utóbbit nem vallja be, hogy ő csinálja, de ő csinálja. Az orosz számítások úgy néznek, hogy hosszú távon az ukrán haderő egyre erősebb lesz. Mert jobb a kiképzés, erős az ukrán hadipar, ezek a fiúk motiváltak, szorgalmasak, jön egy csomó nyugati fegyver meg kiképzés, tehát az ukrán haderő az idő előre haladtával egyre erősebb lesz. Moszkva úgy számol, hogy most lépni az olcsóbb, mint mondjuk 3 vagy 5 év múlva. De a politikai cél, amit az elején elmondtam, az ugyanaz, ki akarják zárni, hogy Ukrajna valaha túl közel kerüljön a NATO-hoz, vagy az EU-hoz, vagy oda NATO-s fegyverek menjenek. Oroszország hosszú távon gondolkodik. Tehát ami a fegyvereket illeti, annak idén az Obama adminisztráció azt mondta, hogy nem szállítunk Ukrajnába halálos fegyvert. Trumpék alatt az volt, hogy jó, szállítunk fegyvert, de a fegyver ne menjen ki a frontvonalra, hogy ne legyen belőle eszkaláció. Most a Biden adminisztráció alatt már halálos fegyvereket szállítanak, ezek már ki is mennek a frontra, és használják is őket. Tehát Oroszország olyan garanciát akar, ami nem válik semmivé akkor, ha mondjuk van egy elnökváltás Amerikában.
Hát de azért kicsit az amerikaiaknak is érdeke belesodródni egy háborúba. Az a fajta költségvetés, az a fajta a háborúra és fegyverekre fordított összeg, amit ők elköltenek, a hadipar, a hadipar lobby azért az mindig elevenen tartja azt, hogy valakivel háborúzzunk, mert azon nagyon sokat lehet keresni, nem?
Bár itt Amerika nem fog háborúzni.
Oké, csak mondom, hogy azért Amerika mindig ott van valahol, ahol azért van egy kis háború, kirobbantom, aztán elvonulok, aztán kicsit ott vagyok, aztán kicsit magára hagyom az országot, ahol egyébként kirobbantottam egy konfliktust, aztán exportáltam némi demokráciát, ami nem sikerült, lássuk, mi történt ugye mondjuk afrikai országokkal akár, tehát hogy valahogy az amerikaiak azért ebben mindig belekotnyeleskednek egy kicsit, hogy aztán vagy magára hagyják az országot, vagy nagyon sok fegyvert tudjanak oda szállítani jó drágán. Tehát én azért az amerikaiaktól se vagyok segresve.
Én vagyok az a hülye, aki csak egy dologhoz ért, és az Oroszország. Tehát nekem egy problémás ország elég, nem tudom az amerikaiak ezt pontosan, hogyan még mind csinálják.
Azért az elismered, hogy az egyik legnagyobb agresszor a világon Amerika, te is, nem? Tehát, hogy...
Minden nagy hatalom, persze. A történelem során mindig minden nagy hatalom ilyen volt.
Igen, ebben igazad, de hogy azért a háborúkon dollármilliárdokat lehet keresni. Tehát valakinek mindig érdek, hogy fegyvereket gyártsunk, azokat eladjuk, valahol valami konfliktus gerjesszünk.
Meg eurómilliárdokat, meg fontmilliárdokat. A történelem során nagyhatalmak így viselkedtek. Tehát, hogy ezt lehet szeretni, vagy nem szeretni, attól még ez így lesz.
Okay.
Oroszország is pontosan ezt tenni, ha elég erős lenne hozzá.
Oké, tehát akkor azt mondod, hogy kicsi gerilla akciókkal eszkalálódik tovább a dolog, nem lesz nagy háború, hanem ez a 7-8 éve tartó ukrán háború, ez zajlik tovább, az oroszok kicsit nyíltabban ott lesznek, de nagy Ukrajna lerohanás az nem valószínű, hogy megtörténik.
Nagy Ukrajna lerohanás nem lesz, de ettől még nagyon nagy csaták, sok ezer halottal lehetnek ott a határ közvetlen környékén. Tehát itt simán benne van az, hogy ha Oroszország úgy dönt, hogy ez az nagyjából 170 ezer mozgósított katonával megtámadja Ukrajnát, hogy Ukrajnának muszáj lesz védekeznie, és akkor ott a határ környékén kerülhet sor nagy összecsapásokra, most ez látszik valószínűnek. Tehát attól még, hogy nem lesz Ukrajna egész terület lerohanva, attól még ez lehet egy nagyon-nagyon nagy és véres eszkaláció, tehát nem állunk jól egyáltalán.
Ilyenkor Putyin kérheti a magyar miniszterelnöktől, hogy fiúk, maradjatok ki belőle? Vagy ne küldjetek katonákat? Ne adjatok háttértámogatást? Ugye egyrésztről a NATO-nak kell megfelelnünk, kettő, azért azt tudjuk, hogy Magyarország és Magyarország vezetése, a miniszterelnök nyilván jobban van Putyinnal, ugye? Tehát, hogy éppen most lesz valamikor, talán minden igaz, Putyin Orbán találkozott. Mit mondhat ilyenkor Putyin egyébként egy kicsi országnak, a maga 93 ezer négyzetkilométer, hogy mit kérhet tőlünk? Kell ilyenkor nyílt színi állásfoglalás, vagy van erre szükség, akár mondjuk Magyarországtól? Vagy ez egy nagyon kényes diplomáciai kérdés, hogy mit mondunk, mit nyilatkozunk ilyenkor?
Ez valójában nem egy egyenlő viszony, tehát hogy Magyarország nem azonos mértékben kötődik a nyugathoz és Oroszországhoz. Az oroszok az ukrajnai háború elején 14-15 környékén próbálkoztak azzal, hogy hát ha Magyarország meg tudná vétózni az uniós szankciókat. De aztán kiderült, hogy nem, mert a magyar politika sokkal erősebben kötődik az EU-hoz és a NATO-hoz, hát tényleg tagok vagyunk, a lakosság úgy döntött, hogy EU meg NATO tag akarunk lenni. De Moszkva pontosan tudja, hogy Magyarország nem fog nemet mondani, hogyha ilyen kérdés felmerül a nyugati szövetségesek részéről, ezt pontosan tudják. Tehát nem lesz olyan, hogy a február 1-i találkozón Putyin azt mondja a magyar miniszterelnöknek, hogy mint a vitya, hogyha bármi... akkor mondj nemet,
mert ugye meg kell felelnünk, hát nyilván van egy NATO beli tagságunk, amivel azért nekünk meg kell felelnünk bizonyos követelményeknek, vagy kéréseknek, vagy akár mondjuk orvosi eszközök szállításának.
Része vagyunk, tehát integráns része vagyunk, magyar katonák 18 évig voltak ki Afganisztánban, nagyon jól is szerepeltek. Az egyik legnagyobb NATO műveletnek, a koszovói NATO műveletnek magyar parancsnoka van. Uh-huh. Ez nem valami ránk erőltetett rettenet, ennek a szövetségnek integráns és tök hasznos részei vagyunk.
Aha.
Tehát,
nagyon nehéz kérdés ez azért, ez izgalmas, érdekes, ugyanakkor nyilván, ha itt bármilyen komolyabb háború kitör, bár zajlik, ugye ezt te is elmondtad, azért ez egy baromi szomorú dolog is, és hát ugye közel van, azért ezt is megállapítottuk.
Igen, közel van, és ugye van magyar lakosság Ukrajnában.
Hogyne, persze.
Na most a jó hír az az, hogy a háború elején ugye több mozgós, több sorozási hullám is volt, akkor az ukránok berántották a kárpátalja magyarokat is, mint minden ukrán állampolgárt, akit lehetett. Most arra azért ennél jobban állnak. Tehát most arra van egy majdnem 250 ezer fős harcvezetett ukrán haderő, ennek a legnagyobb része hivatásos vagy szerződés, és alig vannak sorkatonák. Ha ez nem volna elég, ez zajlik most, önkéntesen toboroznak tartalékosokat. Tehát emberek jelentkezhetnek, hogy akkor ők beállnak tartalékosnak, annyiban ez ilyen önkéntesből kezelni is alig tudják. Tehát nincs kényszer abba, hogy a frontra kelljen menni.
Tehát lehet, hogy kárpátaljai magyarokat így már nem visznek el erővel.
Hogy nem elvisznek, ha egy kárpátaljai magyar menni
jelentkezik.
Akar,
aha.
Akkor jelentkezhet. Egyébként Kárpátalján Munkácson van az ukrán haderőnek az egyik legelitebb alakulat, a Munkácsi hegyi rohamtandár. Abban nagyon sok szerződéses magyar katona szolgál, és nagyon jók is. Tehát hivatásos magyar katonák is, vagy magyar nemzetiségű ukrán katonák is ott vannak a fronton. Ez az ő saját döntésük, ez az ő szakmájuk. Ők Ukrajnát védik.
Hát ahogy mondtad, nagyon nagy az elhivatottság közöttünk.
Abba segíts egy kicsit, hogy mi zajlik most a fronton? Két ellentétes irányú lőállásból lőnek egymás felé, kicsi bunkerekből, tankok mennek, robbantanak, fegyvert, ropogást hallani, mert ugye ez tényleg, ez az ukrán háború azért ez tényleg 7-8 éve zajlik folyamatosan.
Igen, ez a frontvonal, ez 15 nyara óta nagyjából stabil. Tehát nagyon jó kiépített védelmi állások vannak mindkét oldalon, időnként átlőnek ágyúval, aknavetővel, néhány sebesült van, az intenzitás alacsony. Tehát naponta néhány tűzszünet sértés van, kicsit ilyen vihar előtti csend jellegű. Az ukrán jelentésében azt szerepel, hogy a frontvonal az egyelőre stabil.
Keleten a helyzet változatlan.
Keleten a helyzet egyelőre változatlan.
És amit mondtál, hogy nem történik meg, de mondjuk a komplett orosz haderő megindulna, mennyi idő alatt semmisítenék meg az ukrán hadsereget? Tehát az erőviszonyokbeli különbségre vagyok kíváncsi. Hány napjuk, órájuk, hetük lenne, hogy ellenálljanak? Mennyi idő alatt darálnák be őket?
Ha nyílt színi harc, tehát kiállunk a mezőre, és akkor kard ki kard, vagy tank ki tank, mint úgy nyilván az ukrán, ha nincs esélyük. De nagyon súlyos vesztességet okozni tudnak, különösen akkor, hogyha városi harcokba bonyolódik az orosz hadsereg. Nagy területet nem tud úgy megszállni, vagy anélkül megszállni, hogy ne kelljen megostromolnod a városokat. És ezért ott csak a kelet-ukrán front közelében, ott van a Harkiv, egy ukrán nagyváros, majdnem 1 millió fős, ott van lendélen az Azovi-tengerni Mariupol, 450 ezer fős. Ez egy komoly nagy település, ilyeneket nem lehet gyorsan elfoglalni.
Egy utolsó kérdés van még, hogy mi a fenéből finanszíroz ez Putyin? Tehát az orosz gazdaság részben erős, de azért a lakosság nagy része éhezik. El vannak szegényedve. Miből tud előállítani ennyi pénzt, amiből a sok százezres orosz hadsereg mozgását, etetését, lőszerét, tankját finanszírozni tudja? Honnan szedi a pénzt?
Nem költ a lakosságra. Ha véges mennyiségű pénzed van, akkor az a te döntésed, hogy mire költesz. És ha egy olyan autoritár rendszer vagy, mint Oroszország, akkor úgy döntesz, hogy a lakosságra kevesebbet költesz, a hadsereg nem egy többet.
Tehát éhező emberek az áldozata annak, hogy közben zajlik a háború az ukrán fronton.
Nem effektív éhezés, nincs azért jólét Oroszországban, hogy az egyfőre is a GDP az Magyarországon 15 ezer dollár per fő körül van, és ugye az EU-ban azért ez eléggé hátulkullogunk, Oroszországban ez csak 10 ezer. Ukrajnában valamivel 3000 fölött van, tehát Ukrajna az tényleg szegény. Oroszország sem gazdag, ez a Kreml döntése, ez az orosz rezsim döntése, hogy a rendelkezés álló pénzben mennyit fordít a hadseregre, hát ők többet. És ugye mivel nem demokratikus országról beszélünk, a lakosság ebben nem nagyon tud beleszólni.
Hát ez nagyon érdekes volt. András, nagyon szépen köszönjük. Képzeld el, abban a kitüntetésben volt részed, hogy még a Best Of is elmaradt miattad. Na, jó napod van ma?
Ez még emberrel nem fordult.
Ez földi haladóval még nem nagyon tudott megtörténni, hogy a nap legjobb pillanatait kidobjuk szegény Anna keze munkáját, hogy te még tudjál beszélni.
Ezek után nagyon a minimum az, hogy mosolyogva alszol el este.
András, nagyon köszönjük, izgalmas volt. Köszönjük szépen. Köszi Rácz András, egyetemi docens, Oroszország szakértőnek köszönjük szépen. Éppen. Gyerekek, bocsánat, hát ez most elmaradt Anna leginkább ez neked, de ez nagyon, nagyon izgalmas volt ezt így körbejárni, hogy mi a fene történik. Nem sok jó.
Itt van a szomszédban, úgyhogy érdekel mindenkit, ahogy az SMS-eket olvasom. Tényleg jó. Igen. Jó volt a téma. A Best Of-ot 3-tól holnap hajnalban leadjuk, jó?
Igen. Adjuk le a Best Of-ot holnap 3-4-6-kor, jó? Itt vagy már, Zsülci? Fölrakjuk fél 6-tól fél hétig, valamikor leadjuk majd.
Vagy jöjjünk holnap hétre, és akkor előtte...
És akkor tesszük. Megvan, tök
nagyon jó. Jó van. Hívj gyorsan a naphallgatóját, és aztán elköszönünk. Kemény gyerekek, kemény. Most is bízhatunk a román karavánokban. Egyébként ez egy jó hozzászólás, viszik majd a tangokat. Egy jó román karaván mindenkinek segít, bármilyen irányból viszik, bármilyen irányba a kibelezett helikopter. De itt mindenkinek van vaj a füle mögött azért.
Na persze. Például a nap hallgatójának is van vaj,
mert nem veszi föl. Egyszerűen, igen, nem veszi föl. Jó, nem baj, gyerekek, hát ez így sikerült, igen. Na jól van, izgalmas volt.
Nagyon
izgalmas
jó volt.
Olvassuk majd a történéseket. Ha van aktualitás, akkor próbálunk még az ügyel foglalkozni. Egy kicsit bővebben, nem?
Bár ne legyen, tehát ne kelljen vele még foglalkozni.
Ne súlyosbodjon ez a helyzet. Senkinek.
A Magyar Rádiózás Krudinák alajosai voltunk ebben
van,
az egy órában.
Alajos 1, Alajos 2 és Alajos 3.
Gyerekek, vigyázzatok magatokra. Jó, holnap érkezünk.
Sziasztok.
Szevasztok. Ciao, ciao, hello.
Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.